Erős vár a mi Istenünk! Szeretettel köszöntöm azokat a testvéreket, akiket semmilyen bacillus nem tudott leverni a lábáról, meg semmilyen más olyan hívogató tényező volt, amire úgy érezték, hogy igent kell mondani, és itt vannak a mai istentiszteletünkön, hogy az Úrral találkozzunk, és az ő szavát halljuk, és a gyülekezet közösségében együtt énekeljük a dicséreteket. Zsidókhoz írt levél 3. fejezet 15. verséből van az első igénk. Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. És a Zsoltárok könyvéből a 44:24. Serkenj fel, Uram, ébredj és siess segítségünkre. Hát legyen így, ne keményítsük meg a szívünket az Úr szavának hallatán, és tapasztaljuk meg azt, hogy az Úr valóban a mi segítségünkre siet. Legyen áldás mai istentiszteletünkön, ma az Eke énekes könyvből énekeljük az énekeket, a kezdő énekünk a 286-os számú ének. A bevezető oltári szolgálat során az 51-es éneket fogjuk énekelni. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Kelj föl, Urunk, segítségünkre, válts meg minket kegyelmedért. Istenünk, tulajdon fülünkkel hallottuk, atyáink beszélték nekünk, hogy a te orcád világossága segítette meg őket, mert kegyelmes voltál hozzájuk. Ezért dicsérünk téged mindenkor, nevedet magasztaljuk örökké. Thank you. Isten sokszor és sokféleképpen szólt az atyáknak a próféták által, az utolsó időkben pedig szólott nekünk az ő fia által. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Vétkeztem ellened, Istenem, mert hallgattam igédet, de nem követtem. Légy hozzám irgalmas, és adj engedelmes szívet, hogy igéd szerint embertársaim javára éljek az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk. Látod, Urunk, hogy nem bízhatunk saját erőnkben, ezért engedd meg, hogy minden kísértéssel szemben a te kegyelmedre támaszkodjunk, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet egyházunkban erre a mai vasárnapra, 60. vasárnapjára felolvasásul rendeltek, és amit megírva találunk Ézsaiás próféta könyvében, az 55. fejezetben, a 6-tól a 11. versig a következőképpen. Isten igéjét tehát Ézsaiás könyvéből olvasom, az 55. fejezet 6. versétől kezdve. Keressétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok segítségül, amíg közel van. Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember. Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Bizony a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim. Így szól az Úr, mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön. Nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. Boldogok, akik hallgatják és megtartják az Úr szent beszédét. Válaszul Isten igéjére, valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljunk helyet, és énekeljük az ige hirdetésre készülve a 42-es számú éneket. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg az ige hirdetés alapjául kijelölt levélbeli szent igét, amelyet megírva találunk Pál apostol korintusiakhoz írott második levelében, a 12. fejezet első 10 versében a következőképpen. Isten igéjét tehát a második korintusi levélből olvasom, 12. fejezet első versétől kezdve. Dicsekednem kell, habár nem használ. Rátérek azért az Úr megjelenéseire és kinyilatkoztatásaira. Ismerek egy embert a Krisztusban. 14 évvel ezelőtt, hogy testben-e vagy testen kívül-e, nem tudom, csak az Isten tudja, elragadtatott a harmadik égig. Én tudom, hogy az az ember, hogy testben-e vagy testen kívül-e, nem tudom, csak az Isten tudja, elragadtatott a paradicsomba, és olyan kimondhatatlan beszédeket hallott, amelyeket nem szabad embernek elmondania. Ezzel az emberrel dicsekszem, nem pedig önmagammal, ha csak az erőtlenségeimmel nem. Pedig ha dicsekedni akarnék, nem lennék esztelen, mert igazságot mondanék, de mérséklem magamat, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit tőlem hall, még a kinyilatkoztatások különleges nagysága miatt sem. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, tövis adatott a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék az el tőlem. De ő azt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért a Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, mi az oka annak, ha valamiről nem beszélünk? Talán az, hogy valami olyan dologról van szó, ami nagyon személyes, nagyon bensőséges, és úgy érezzük, hogy ez senki másra nem tartozik, csak ránk. Ezért nem beszélünk róla. Vagy lehet, hogy azért, mert annyira különleges az az élmény, amit átéltünk, hogy nem értenék meg az emberek, hogyha elmondanánk, akkor felét se értenék meg abból, amit igazából mi meg szeretnénk értetni velük, és inkább nem is mondjuk el nekik. Vagy lehet, hogy annyira szégyenletes az a valami, vagy annyira fájdalmas dolog a mi életünkből, hogy azért nem beszélünk róla, mert nem akarjuk azáltal, hogy elmondjuk újra és újra, akkor feltépni a régi sebeket, és újra átélni azt, ami velünk történt, vagy amit mi konkrétan elkövettünk. Vagy az is lehet, hogy azt érezzük, hogy ha megtudnánk rólunk az emberek azt a dolgot, azt, hogy nekünk ilyen gondolataink vannak, vagy ilyen történések voltak a mi életünkben, akkor más szemmel néznének ránk utána. Akkor talán csalódnának bennünk, vagy megvetnének minket ezután, és ezért úgy érezzük, hogy inkább eltitkoljuk azt a dolgot, azt a gondolatot, vagy azt a történést. Vagy lehet, hogy azért nem beszélünk, mert nem bízunk meg igazából már senkiben. Mert volt olyan időszak az életünkben, amikor megbíztunk, és valaki nagyon csúnyán visszaélt a mi bizalmunkkal, és ez egy olyan gátat épített ki bennünk, hogy most már nem merjük őszintén elmondani a legmélyebb, a legféltettebb dolgainkat igazából senkinek. Lehet ez a sokféle ok, lehet, hogy több minden is ide kerülhetett volna a felsorolásba. Nekem ezek a főbb indokok jutottak eszembe, hogy mi az oka annak, hogyha valamiről nem beszélünk. De ha megnézzük ennek a kérdésnek a másik oldalát, akkor az is nagyon érdekes, hogy vajon mi lehet az oka annak, amikor viszont beszélünk valamiről, ami nagyon személyes a mi életünkben.
Hát talán az, hogy annyira jó dolog, ami velünk történt, hogy szeretnénk, hogy mindenki tudjon róla. Bele akarjuk kiabálni a világba, és mindenkinek boldog-boldogtalannak el akarjuk mondani, hogy milyen csodálatos dolog történt velünk. Ez késztet minket arra, hogy beszéljünk róla. Vagy lehet az is, hogy nem jó dologról van szó, hanem valami nagyon-nagyon nehézségről, megpróbáltatásról, szörnyűségről, de azt látjuk valakinek az életében, hogy pontosan ugyanazokon a dolgokon megy keresztül, amiben mi már korábban benne voltunk, és amiből az Úr megerősítve kihozott bennünket, és akkor azt érezzük, hogy felelősségünk van a másik szerencsétlen iránt. Egyébként nem beszélnék róla, mert ez annyira bizalmas dolog, de miatta, hogy segítsek rajta, oda megyek hozzá, és elmondom neki, hogy én mit éltem át, és hogyan álltam helyre, hogyan álltam talpra abból a helyzetből, mert ez akkor az illetőnek is segíthet. Vagy pedig az is lehet, hogy provokálnak. Megkérdőjeleznek valamit velünk kapcsolatban, és emiatt kell olyan valamit elmondani az életünkből, amit egyébként nem mondtuk volna, de így tudjuk igazolni magunkat. Na testvérek, miért kezdtem ezzel a prédikációt? Mert az az ige, amit prédikációs alapigeként erre a mai vasárnapra kaptunk, ilyen, mint ez a legutolsó eset, amiről beszéltem. Pál apostol az, akit provokálnak, támadnak, és emiatt ő elmond olyan valamit az életéből, amiről eddig még soha senkinek nem beszélt. És ugye mi a helyzet, ami itt van a korintusi gyülekezetben? Ugye Pál apostol egyébként is nagyon nehéz helyzetben van a korintusi gyülekezettel kapcsolatban, mert ebben a gyülekezetben nagyon-nagyon sok a probléma. Ugye mind a két levelét, hogyha elolvassuk, akkor fogjuk a fejünket, hogy mi minden történt meg ebben a gyülekezetben. Az első levélben egy csomó olyan bűnről van szó, vagy olyan kérdésről, ami a gyülekezetnek tulajdonképpen a Krisztushoz ragaszkodását, a tisztaságát veszélyezteti, és jönnek ezek a helyzetek, kérdések, amikre Pál apostoltól várják a választ, ez az első levélben. Foglalkozik egy csomó ilyen kérdéssel, korábban valamikor talán hétközi alkalmon elő is került ez, és bele is mentünk a testvérekkel, de a második levél az még ennél is szörnyűbb. Mert a második levél az arról szól, hogy megtámadják Pál apostolt, és megkérdőjelezik az ő szolgálatát. Megkérdőjelezik az ő apostolságát a korintusi gyülekezetben azért, mert vannak emberek a gyülekezeten belülről vagy kívülről, akik más Jézust, más lelket, más evangéliumot kezdenek el hirdetni. Egyébként ezt a kifejezést a 11. fejezet 4. versében írja Pál, hogy ez a problémának a gyökere, hogy amiről most itt ti hallotok, és ami ellenem fordított benneteket, az gyakorlatilag nem a Krisztus, és nem a Krisztushoz való hűség, hanem valami, ami megfertőzte a ti szíveteket. Mert hogy jöttek olyan álapostolok, tévtanítók a gyülekezetbe, akik elhitették a testvérekkel azt, hogy pálapostol álapostol. Nem viccből mondom ezt a kifejezést, használja a szakirodalom ezt a kifejezést, a tévtanítók ezt hirdették Pálról, hogy ő nem apostol, hanem áll apostol. Úgy csinál, mintha apostol lenne, minthogyha őt az Isten megragadta volna, minthogyha őt Krisztus beállította volna a szolgálatba, de valójában ez nem történt meg, ő csak áll apostol, tehát nem szabad követni azt a tanítást, amit ez a Pál apostol, áll apostol a gyülekezetnek elmondott. És azt mondják ezek az emberek, hogy egyébként ők az állapostolok, hogy az igazságot ők képviselik, a hitbeli dolgokról ők tanítanak helyesen, pedig valójában nem az evangéliumot hirdetik, nem Krisztust hirdetik. És a tanításukkal nem az Úr Jézushoz vezetik az embereket, hanem megingatják őket azokban a dolgokban, amiket az Úr Jézus elvégzett az ő életükben, amik vitathatatlanul megtörténtek. És ezért nem építik a gyülekezetet, hanem rombolják azt, ami igazi volt, és ami valóban Krisztusra épült. És mit tudunk ezekről a tévtanítókról, ezekről az állapostolokról? Hát azt, hogy a hellenista zsidóságból jöttek vándorprédikátorok, és sok mindent tanítottak, de az egyik legfontosabb, amit tanítottak, hogy különleges jelentősége van az extatikus lelki megnyilvánulásoknak és a csodáknak. Tehát az ilyen nagyon különleges, nagyon megfoghatatlan Isten élményeknek. És ha ezekről Pál apostol nem beszélt, akkor ő, ez a bizonyíték, ő biztos, hogy nem lehet igazi apostol. Ja, kérem, az, hogy ő találkozott az Úr Jézussal, a feltámadt Úrral a damaszkuszi úton, az semmi. Bezzeg az ilyen, egészen különleges, egészen megfoghatatlan élmények. Na, ha ilyet mondott volna, akkor biztos igazi apostol lenne. Na de az, hogy hány látomása volt, amikor az Úr konkrétan megjelent neki, akár a missziói útjain, meg eligazította őket, ja kérem, az se semmi. Ez a Pál apostol, ez állapostol, ez ne beszéljen nektek. És meghülyítették a gyülekezet tagjait, és megingatták őket, nem csak abban a bizalomban, ami az apostol felé volt, ez csak egy része a történetnek, hanem igazából abban is, amit az Úr Jézus az ő életükben konkrétan elvégzett. És ami kiderül ebből a levélből, hogy mik a vágyaik egyébként Pál apostol ellen, például azt mondják, hogy nem igazi apostol, mondják azt, hogy nem eléggé lelki ember, meg mondják azt, hogy képzetlen és kontár szónok. És erre Pál apostol válaszol, és nagyon személyes hangvétellel, és nagyon szenvedélyes hangon írja meg a válaszát ezekre a vádakra, mélységesen mély szomorúsággal. És azért teszi ezt, mert ez az egész történet, ez az egész támadás, ez nem csak róla szól, ez nem csak ellene irányul, hanem Krisztus ellen irányul, és a krisztusi gyülekezet ellen irányul. És nagyon fontos ezt látni, testvérek, amikor itt a második korintusi levélből ezeket a fejezeteket olvassuk, itt a 9-től a 11. versig csupa ilyennel találkozunk, akkor ezt úgy olvassuk, hogy Pál apostol nem a saját jó hírét akarja megvédeni. Az őt sose érdekelte, hogy most ő róla ki mit gondol, nagyjából tök mindegy. Hanem ő azért áll bele ebbe a vitába, és azért vitatkozik meg, védi úgymond a hírét, meg az apostolságát, mert félti a gyülekezetet. Nagyon félti a gyülekezetet, mert azt látja, hogy ez a gyülekezet veszélyben van. Mert ha megkérdőjelezik az ő apostolságát, akkor mindent megkérdőjeleznek arról, amit az Úr Jézus cselekedett az ő életükben és a gyülekezetben. És akkor, ha ezt megkérdőjelezik, akkor romba fog dőlni az életük, és el fogják veszíteni az üdvösségüket. És a tét ezért óriási, és ezért Pál apostol nem hallgathat. És lehet, hogy nagyon sokan az ő helyében ilyenkor személyes sértésnek vették volna az egészet, és azt mondják, hogy tudjátok mit, akkor pusztuljatok, csináljatok, amit akartok. De Pál apostol nem így áll hozzá a dolgokhoz, mert ő tudja, hogy itt sokkal többről van szó, mint személyes konfliktusról, mert itt a testvérek hite és a gyülekezet megmaradása a tét. És testvérek, így érkezünk meg ahhoz, hogy milyennek a mai prédikációs alapigének az egyik kulcsszava. Hát az, hogy dicsekvés. Többször szerepel, ezzel is kezdi Pál apostol a felolvasott ige szakaszban a mondandóját. De mit jelent a dicsekvés? Amikor valaki nagyon hangoztat valamit magával vagy másokkal kapcsolatban, olyat, ami rá jó fényt vet. Például valaki dicsekszik a drága dolgaival, vagy az előléptetésével, vagy mit tudom én, hova ment nyaralni, vagy mit ért el, vagy dicsekszik a családjával, a gyerekekkel, hogy milyen ügyesek, meg szépek, meg okosak, meg aranyosak. Mind-mind a dicsekvés hátterében az van, hogy mondjunk valami jót, ami ránk utána jó fényt vet. Igen ám, csak ilyenkor az Isten dicsőségét rövidíti meg az ember. Na, honnan indul a történet? Hogy jönnek ezek a messziről jött vándortanítók, ezek az állapostolok, és a saját tekintélyükkel dicsekednek, a saját apostolságukkal, a saját erejükkel, és a saját teljesítményükkel. És Pál apostol nem akar dicsekedni, de kénytelen beleállni ebbe a vitába, és azt mondja, hogy akkor, ha dicsekedni kell, mert muszáj, mert belekényszerítetek ebbe, akkor én dicsekszem a szenvedéseimmel, 11. fejezetet el lehet olvasni, hogy mi minden szenvedésen ment keresztül Pál a szolgálata miatt, és dicsekszem a különleges Isten élményemmel, és a gyengeségeimmel, az erőtlenségemmel. Ezzel tudok, ha kell, ha nagyon muszáj, akkor dicsekedni. És nagyon érdekes ez az első fele ennek az ige szakasznak. Lehet, hogy most a testvérek arra számítottak, hogy a végével fogok sokat foglalkozni. Én azt gondolom, arról már rengeteg prédikációt hallottak. Ki fogok térni a végén az erőtlenséges dologra is. De az első fele az, ami azt gondolom, hogy most nagyon szólhat hozzánk. A felolvasott ige szakasznak az első 6 verse, amiben Pál apostol egy nagyon különleges, misztikus élményéről számol be. Olyan élményéről, ami akkor, amikor ezt a levelet írja, ahhoz képest 14 évvel korábban történt meg vele, és amiről soha senkinek, egyetlen egy embernek sem beszélt. És amit leír erről az élményről, abból az derül ki, hogy ez egy olyan elragadtatás volt az ő életében, ami teljesen rendkívüli volt. Nem olyan, mint a többi látomás, vagy nem olyan, mint a damaszkuszi úton az Úr Jézussal való találkozás, hanem ennél sokkal különlegesebb, és sokkal rendkívülibb. És ő se érti igazán, hogy mi történt akkor vele, és azt is tudja, hogy neki nem kell elemeznie azt az élményt, amit akkor átélt, meg azt is tudja, hogy ott ő olyan kijelentéseket kapott, amikor az Úr valahogy elragadta őt a mennybe. Emlékszünk rá, hogy Mózes meddig jutott? Hol találkozott az Istennel? A hegyen. Pál apostol ennél sokkal messzebbre jutott. Elragadtatott a mennybe, az Isten közelébe. Valami egészen elképesztő élmény lehetett számára, de nem mondja el pontosan ennek a mikéntjét, hogyanját, mert lehet, hogy ő maga sem érti ezt. De azt érzi, hogy itt most belekényszerítettek abba, hogy beszéljek arról, hogy nekem volt egy nagyon különleges megtapasztalásom. És valahol én ezt a mai prédikációs alapigét, meg ennek az egész helyzetét, ezt úgy így fordítottam le, hogy mit mond tulajdonképpen Pál apostol a korintusiaknak? Azt mondjátok, hogy az extatikus élmények az igazi ismertető jelei az apostolságnak? Ilyenekről beszélnek, és ilyenekkel próbálják alátámasztani a hitelességüket ezek az állapostolok? Hát nektek fogalmatok sincs arról, hogy mit jelent igazán a különleges Isten élmény. Halvány fogalmatok sincs arról, hogy mit jelent az elragadtatás. Az, amikről itt ők mesélnek, meg beszélnek, az sehol nincs ahhoz képest, amiben nekem 14 évvel ezelőtt részem volt, mondja ezt Pál apostol. Vagy azt mondjátok, hogy ilyen meg olyan ismertető jelei, meg lépései vannak az apostolságnak, meg az igazi hiteles szolgálatnak. Ez lehet, hogy olyan szöveg, ami lenyűgöz sok embert, de ti valójában nem tudjátok, hogy miről beszéltek. Mert aki igazán átélt hatalmas dolgokat, az nem fogja tudni ezt elmondani, mert arra nincsenek szavak. Aki nagy hangon el tudja mondani, hogy ez meg az meg így meg úgy meg nem tudom én, az az embereket akarja lenyűgözni. Mert aki átélte az Isten közelségét és jelenlétét, annak nincsenek erre emberi szavai. Annak azért tiltja meg az Isten, hogy beszéljen róla, mert nem lehet elmondani. Képtelenség emberi módon fogalmazni. És hogy mit élt át pontosan, nyilván kevés konkrétum derül ki ebből az igéből. De az kiderül, hogy járt a mennyben, hogy hallotta az Isten beszédét, és maga se tudja, hogy ez testben történt-e, vagy testen kívül-e, és nem beszélt róla, mert nem azért élte át, hogy dicsekedjen vele az embereknek, vagy a maga dicsőségét munkája, hogy ide nézzetek, én milyen különleges vagyok, mert nekem ebbe is részem volt, hanem ezt az Isten, ezt a kiváltságot azért adta meg neki, hogy egészen közel vonja magához, és egészen erőteljesen, megdöbbentően tudja őt használni az ő szolgálatában. És most is ezt mondja, hogy volt ilyen élményem egyszer. Egyszer ez megadatott, de nem ezzel dicsekszem. Nem. Hanem ha már dicsekednem kell, akkor az erőtlenségeimet kell mondanom. Mert ha az erőtlenségeimet látjátok meg, akkor fog a leginkább felragyogni előttetek a Krisztusnak az ereje. Hiszen ha én lennék kiváló, akkor az én dicsőségemről szólna minden. De én nem vagyok az. Én egy szánalmas alak vagyok. Erőtlen, beteges, akit lehet dobálni, meg köpködni, meg ilyen-olyan szavakkal illetni. És mégis az Isten ereje itt van a szolgálatomban, és munkálkodik. Azért, hogy a Krisztus dicsősége ragyogjon fel minél fényesebben. És ekkor beszél a szenvedéséről és az erőtlenségéről. Arról, hogy tövis adatott a testembe. Olyan tövis, amitől szeretett volna szabadulni, és imádkozott is a gyógyulásáért, de az Úr valami nagyon fontosat megértetett vele. És ez egy nagyon fontos üzenete ennek a mai igének, drága testvérek, hogy az a tövis, ami adatott a testébe, az tulajdonképpen áldás az Istentől. A tövis nem azért van, hogy tönkre tegye. A szenvedés és a fájdalom nem azért van ott, hogy őt lebénítsa és életképtelenné tegye, hanem azért, hogy megakadályozza, hogy elbízza magát. És ez nagyon fontos üzenet ennek a mai igének, hogy nehogy elbizakodjon, nehogy elszálljon saját magától. Lenne oka Pál apostolnak az elbizakodottságra? Hát lenne. Ha valakinek emberi szempontból nézve az Úr szolgájaként, most tök mindegy, hogy mit mondanak az állapostolok róla, de vitathatatlan tények vannak azóta is az egyház történeti statisztikákban, Pál apostol munkájával kapcsolatban, ha valakinek oka lett volna elbizakodni, akkor az ő volt. És ő azt kapja válaszként az Úrtól, hogy azért kaptad ezt a tövist, hogy el ne bizakodj, és nehogy a saját magadnak, a saját erődnek tulajdonítsd mindazt, amiben te benne vagy, hanem egyes egyedül az Isten erejének. Lenne oka az elbizakodottságra, akár a 14 évvel ezelőtti különleges élménye miatt, amikor ő már járt a mennyben, amit senki másnak nem adatott meg tudomásunk szerint, mondhatná azt, hogy ide nézzetek, ki vagyok én, de nem mondja, mert a tövis figyelmezteti arra, hogy hallgasson. Vagy ott az a sok-sok áldás, ami a szolgálatát kísérte, büszkévé tehette volna, hogy lám, milyen áldott ember vagyok, egyedül több áldást értem el az Isten munkájában, mint ti együttvéve minnyájan. De ő tudta, hogy ezt nem ő érte el. a töv is emlékeztette őt arra, hogy ezt nem ő érte el, hanem az Isten kegyelme. És ennek a kegyelemnek ő részese és eszköze lehetett. És testvérek, nagyon, nagyon figyelmeztető része ennek a mai igének, hogy nagyon vékony a jég, nagyon vékony, és nagyon könnyű elbukni. És ne higgye senki, aki Isten eszközeként nagy áldásokat él át, hogy ez miatta van. Mert Isten szent lelke nélkül semmik vagyunk. Egy nagy nulla az, amire mi képesek vagyunk az Isten szent lelke nélkül. Lenyűgözni embereket le tudunk, de igazából erővel szólni, hogy az Isten munkálkodjon, az csak és kizárólag az Isten szent lelkének a segítségével tudjuk megtenni. És ma is kell a töv is. Ma is kell az a töv is, ami szúr és fáj, hogy emlékeztessen, hogy az Istennek köszönhetsz mindent, te is, és a rád bízottak is. Akár az a csoport, vagy az a gyülekezet, az a család, akikért te felelős vagy. És milyen üzenete lehet ennek az igének azok számára, akik nem szolgálnak, vagy úgy érzik, hogy nincs úgy nagyon rájuk bízott csoport, és ezért nem kell beleállniuk az ilyen konfrontációkba, mint amiben Pál apostolnak, vagy sokaknak másoknak bele kell állni? Testvérek, talán az, hogy lássuk meg az Isten szeretetét abban, hogy ad különleges lelki élményeket. Nekünk is ad különleges lelki élményeket. Lehet, hogy nem ilyen volumenűt, mint amiről Pál apostol itt utal, vagy beszél, de ad különleges megtapasztalásokat, amikor közel von magához a mindenható Isten, és ad szenvedést is. Elég mennyiségű szenvedést, hogy józanok maradjunk, hogy reálisak maradjunk, és hogy reálisan lássuk azt, hogy kik vagyunk mi valójában. És drága testvérek, azt gondolom így, hogy fel kell tenni magunknak a kérdést, hogy amikor zúgolódunk ezek miatt, a tövisek miatt, akkor megláttuk azt, hogy azért kellett azt a tövist megkapnunk, mert úton voltunk az elbizakodottság felé? Vagy már gőgössé is váltunk? Vagy, hogyha nem lenne az a tövis az életemben, akkor mennék a magam feje után, mint a buldózer, mindenen és mindenkin keresztül, mert azt hiszem, hogy én vagyok az ügyes, én vagyok az okos, én vagyok a leglelkibb ember, és én értem legjobban az Isten akaratát. Nem lehet, hogy ezért adatott egyik vagy másik tövis az életünkbe? És elfeledkeznék enélkül, a tövis nélkül arról, hogy minden kegyelem, minden, az is, hogy levegőt tudok venni, az is az Isten kegyelmének köszönhető. Az, ha teszek arrébb csak egy szalmaszálat az Isten országa építésében, meg a gyülekezet növekedésében, az is az Isten kegyelme. Talán azért kell a töv is, hogy ezt meg tudjam tenni, hogy figyelmeztessen erre. Vagy lehet, hogy arra hív ma, hogy lásd meg, hogy amit ő megmutatott neked, az különleges. És légy hálás azért a különleges hittapasztalatért, amiben részed lehetett. És amikor ő közel vont magához, akkor bepillantást engedett az ő titkaiba, és az, hogy ő ezt megtette és megengedte neked, az nem természetes. Az mérhetetlenül nagy kiváltság az Isten részéről. Értékeled ezt az ajándékot? Talán ma erre akar indítani az Isten, hogy értékeld már ezt az ajándékot, amiben részed lehetett. És lehet, hogy ez nem olyan mértékű, mint Pálé, se a lelki élmény nagysága, se a szenvedéseidnek a súlyossága, de lásd meg benne az Isten irántad való szeretetét, és borulj le előtte, és dicsőítsd őt, bárki bármit mondjon is. Amen. Imádkozzunk. Drága Urunk, olyan megdöbbentő azt látni, hallani, olvasni, hogy milyen zavarok lehetnek egy gyülekezetben, hogy az, amit Te csodálatos módon elvégeztél emberek életében, azt milyen könnyű összezavarni mindenféle hamis indokokkal és érvekkel. De köszönjük Neked, Urunk, hogy a gyülekezetek a Tieid, hogy nem szolgálattevők és apostolok a főnökök egy-egy közösségben, hanem Te vagy az, és hogy Te munkálod azt, hogy történjenek helyreállások, hogy felszínre kerüljön az igazság, és hogy akiknek az élete elindult a jó irányba és jó alapokra, azok ne inogjanak meg, hanem megerősödjenek és helyreálljanak. Drága Urunk, köszönjük, hogy Te ilyen Isten vagy, hogy ezen munkálkodsz, és köszönjük azokat az üzeneteket, amelyeket ebből a mai igéből most nekünk személy szerint adtál. Áldott légy érte, Urunk. Amen. Énekeljük a 308-as számú éneket. Február hónap igéje a második Timóteus levélből így hangzik: a teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Isten igéjéhez hív minket ez a havi ige, így hirdetem szeretettel a testvéreknek heti alkalmainkat. Kedden este 6 órakor női kör lesz a kisházban, a bibliai nők sorozatban Debóra a következő. Csütörtökön este 6 órakor bibliaórára várjuk szeretettel a testvéreket a kisházba, az útmutató napi igéit fogjuk tanulmányozni. Pénteken 5 órakor a fiatalok számára lesz ifjúsági óra, szeretettel várjuk erre a fiatalokat. Jövő vasárnap pedig 10 órától lesz istentisztelet, úrvacsorával, születésnapos köszöntéssel, és a gyermekeknek pedig itt az istentisztelet keretében feladattal. Istentiszteleti felvételeink, fotóink, hírleveleink letölthetők gyülekezeti honlapunkról, a philadelphia.luteran.hu oldalról. A feltöltésekről tájékozódhatunk a levelező listán és a gyülekezet Facebook oldalán. Aki szeretne bizonyságot tenni az istentiszteleten, vagy beszélgetésre, látogatásra van igénye, bátran szóljon. Az Ilki és Gyürei Református Gyülekezetben az imahét keretében lesz evangélikus igeszolgálat jövő héten kedden, 17 és 18 órai kezdettel. Hordozzuk imádságban ezt az alkalmat. Szombaton hitmélyítő csendes nap lesz Zuglóban, ha esetleg valaki szeretne erre jönni, vagy kérdése van, akkor nálam még érdeklődhet. Utána hétvégén, február 16-tól 18-ig az Eke ifjúsági hétvégéje lesz Pilis Csabán, amire jelentkeztek a fiataljaink, Isten áldását kérjük számukra, ezt is hordozzuk már most imádságban ezt az alkalmat. Biatorbágyi alkalmak pedig február 24-én férfi nap, február 25-én pedig női nap lesz, erre jelentkezni lehet az mbb.hu oldalon. A tisztújításra a jelöléseket február 5-e és 25-e között lehet leadni a jelölőbizottság tagjainál. A jelölőbizottságnak 3 tagja van, 2 nyírteleki és 1 kisvárdai, Kovács Pali bácsi és Bélteckiné Ilike a nyírtelekiek, és Szabó Lacia az itteni, bármelyikük megszólítható. A fali újságra kitettünk egy tájékoztatót a betöltendő tisztségekkel és a jelöléssel kapcsolatban, ezt tanulmányozzák a testvérek, illetve akinek kérdése van, bátran forduljon hozzánk. És amit nagyon kérünk, hogy hordozzuk imádságban a választásokat, nem csak a gyülekezeti, hanem a magasabb egyházkormányzati szinteken, egyházmegye, egyházkerület, országos egyház szintjén is, hogy az Úr akarata szerint a megfelelő emberek kerüljenek a megfelelő tisztségekre. Kisvárdai templomunk kívülről javításra szorul, illetve szükséges a járdaépítés a templom és a kisház közé. Szeretnénk pályázati forrást is találni, de a presbitérium döntése alapján gyűjtést hirdettünk. Aki ezt a javítást, illetve építést szeretné támogatni, keresse pénztárosunkat, vagy persejbe dobott összeg esetén a borítékra írja rá, hogy e célra szánja adományát. Ha valaki utalással küldi, akkor is kérjük, hogy a közleményben legyen ott, hogy erre a célra szánja. És kikerült a fali újságra és a holnapra a 2024. évi programoknak a listája. Kérem a testvéreket, hogy nézzék meg ezt a listát, és írják be a naptárukba azokat a dátumokat, amelyekben érintettek lehetnek, hogy ne szervezzenek más programot arra, hogyha az Úr a gyülekezetben vagy a gyülekezet által szervezett alkalmakon szeretné a testvéreket látni. Isten áldása legyen a hirdetéseken, terveinken, valósuljon meg mindaz, ami az Úr akaratával egyezik, legyen áldás rajta, és adja az ő szent lelkét szolgálóknak, résztvevőknek mindenre. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Énekeljük a 176-os ének első versét. Imádkozzunk! Drága Urunk, áldunk és magasztalunk Téged, és köszönjük Neked azt a csodálatos lehetőséget, hogy Te mindenható Isten vagy, mi pedig kicsiny kis emberek, és mégis ismerhetünk Téged. Köszönjük Neked azokat a hittapasztalatokat, életünknek azokat az eseményeit, amikor nagyon erőteljesen megtapasztalhattuk a Te jelenlétedet, a Te áldásaidat, hallhattuk a Te szavadat, és átélhettük azt, hogy aki veled találkozik, annak az élete megváltozik. Hálát adunk Neked, Urunk, ezért, és bocsáss meg nekünk, hogy sokszor ezt olyan természetesnek vesszük, és nem borulunk le előtted újra és újra, hogy dicsőítsünk Téged. Így jövünk most eléd, Kérünk téged, hogy te töltsd be a mi szívünket ezzel a dicsérettel, hogy valóban neked adjunk meg minden dicsőséget. Köszönjük neked, Urunk, hogy jöhetünk hozzád a kéréseinkkel, könyörgéseinkkel. Annyi minden megterhel bennünket, annyi nyomorúság van körülöttünk és a környezetünkben, betegségek, megkötözöttségek, rabságok, olyan dolgok, ami a mi szeretteink, ismerőseink vagy általunk nem ismert emberek életét megnehezítik és megnyomorítják. Köszönjük neked, Urunk, hogy így hozhatjuk most őket eléd. Így imádkozunk a súlyos betegekért, kórházban lévőkért, műtétből lábadozókért, és olyan hálásak vagyunk neked azokért a csodákért, előrelépésekért, amelyeket egy-egy ilyen testvérnek az életében cselekedtél, akit hordozunk már régóta imádságban. Kérünk téged, hogy te légy velük, és te gyógyítsd meg őket, ha lehetséges, vagy te tanítsd meg őket arra, hogy hogyan tudnak a betegségükkel együtt élve minél inkább az életüket úgy megélni, hogy az mások javára is a te dicsőségedre legyen. És Urunk, hozzuk eléd azokat is, akik az időskoruk vagy az élethelyzetük miatt vannak nehéz helyzetben, és nehezen tudnak ezzel mit kezdeni. Imádkozunk az idősekért, a magányosokért, a házassági válságban lévőkért, a döntéshelyzetben lévőkért, az új helyzetbe került emberekért, az egy helyben toporgókért, és mindazokért, akiknek hiány vagy veszteség van az életükben. De köszönjük neked, Urunk, hogy az elmúlt héten sok mindent láthattunk, és sok mindenért adhattunk hálát. Olyan próbatételekben testvéreink megállták a próbát, amelyek nagyon nehezek voltak előttük, és félelemmel töltötték el őket. Így köszönjük meg, Urunk, neked most a fiataljaink vizsgáit is, hogy mindenkit átsegítettél a vizsgákon, és tudnak neked hálát adni, tudnak téged szolgálni, és tudnak dicsérni téged. Urunk, hálaadással jövünk eléd, amikor megköszönjük neked gyülekezetünket. Olyan felfoghatatlan látni azt, és részese lenni annak, ahogy te jelen vagy itt a gyülekezetünkben, és ahogy te munkálkodsz a mi szívünkben és a gyülekezet közösségében is. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy te jót akarsz végezni, hogy reményteljes jövőt szánsz nekünk, és ezért felszínre hozod azt, aminek elő kell jönnie, és megtöröd a gonosznak az erejét azért, hogy a te erőd zavartalanul célba érhessen. Urunk, így imádkozunk a különböző csoportokért, az ifjúságért, a gyerekekért, így imádkozunk az előttünk lévő ifi hétvégéért, de a hétközi alkalmakért is, és nem csak a résztvevőkért, hanem a szolgálókért is. Urunk, köszönjük azokat az üzeneteket, amiket egy-egy ilyen alkalmon adsz, nem csak az ige hirdetés vagy az ige tanulmányozás, hanem a testvérek megszólalása, imádsága, egyáltalán az alkalmon megtapasztalható szeretet által. Urunk, olyan hálásak vagyunk ezért, és ezekért a csodákért is. És köszönjük neked, Urunk, hogy neked van látásod az emberek életére nézve, és neked van látásod az egyházra nézve is, és kérünk téged, hogy te adj nekünk figyelmet, bölcsességet, hogy meglássuk, felismerjük azt, amit meg kell látnunk a te terveidből, és bele tudjunk azokba állni, hogy valóban legyen szabadulás azoknak, akik terhek alatt roskadoznak, és rabságban élnek. Urunk, így imádkozunk azokért a testvéreinkért, akik itt élnek a környezetünkben, akár Kisvárdán, akár a környékbeli településeken, és szomjaznak utánad, lehet, hogy tudják azt, hogy te hiányzol az életükből, de lehet, hogy nem tudják, hogy rád van szükségük, és feléjük akarsz majd minket küldeni. Imádkozunk értük, hogy te légy velük most a mostani helyzetükben is, és te készítsd az utat az ő szívükhöz. És így imádkozunk a nyírteleki és görögszállási testvéreinkért is, hogy te hordozd őket, és köszönjük azokat az áldásokat, amelyeket ott a testvérek között adsz, és kérjük a te további áldásaidat, vezetésedet a továbbiakra nézve is. És Urunk, köszönjük neked a nagy egyházat, Köszönjük neked, hogy nem kis közösségekbe helyeztél bennünket, hanem egy nagy egésznek a részesévé tettél minket. Köszönjük neked azt, hogy te egyházat hívtál el ebben a világban, amelynek lehet, hogy különböző a neve, evangélikus, református vagy a többi, de mind a te nagy egyházadnak a része, és hogy ennek az egyháznak is vannak különböző szintjei és részei. És olyan hálásak vagyunk neked, Urunk, hogy ezeken a szinteken te tudsz bölcsességet adni azoknak az embereknek, akiknek döntési lehetőségük van. És nagyon kérünk téged, Urunk, hogy te tartsd kézben ezt a mostani tisztségviselői választást is, hogy tényleg olyanok kerülhessenek pozícióba, akik a te akaratodat követik, akik rád figyelnek, és akik, ha nehéz helyzet van, akkor belemernek állni, de tisztán tudják képviselni a te igazságaidat. És Urunk, olyan hálás a szívünk most visszatekintve az elmúlt hónapnak mind a két ima hetére, az Allianzra és az Ökumenikus ima hétre is. Köszönjük neked, Urunk, azt a sok-sok áldást, amit ezeken az alkalmakon adtál, az élő igét, a te jelenlétedet, a közösséget a testvérekkel, és kérünk téged, hogy ezeket az alkalmakat is használd fel a te országod építésére. És imádkozunk, Urunk, hozzád a különböző gyülekezetekért, a budaváriakért, a pitvarosiakért, a kölcseiekért, a fehérgyarmatiakért, a felvidékiekért, de a református testvérekért is, Szabolcs, Veresmarton, Ilken, Gyürén, vagy éppen Cigándon, de mindazokért, akikkel valamilyen módon kapcsolatba kerülünk, akikkel nem véletlenül hozod a találkozásokat, kérünk, Urunk, hogy erősítsd őket is, és építsd a te országodat közöttük is. És Urunk, hozzuk eléd a missziós szolgálatokat is, az Ekét, Biatorbágyot, Emót, Gedeon társaságot, a Vízt, a missziói központot és a Palánta missziót. Drága Urunk, add, hogy a te szent lelked kiáradjon ezeken a helyeken, és hogy a te lelked vezetése alapján legyen minden egyes szolgálat, és mindenki úgy töltekezhessen, hogy a te akaratodat érti meg, és úgy tud szolgálni azok felé, akik felé küldöd. És Urunk, imádkozunk az ébredésért, de nem csak azért, hanem azért is, hogy te készítsd fel a te gyülekezeteidet arra, hogy tudják fogadni az újonnan megtérőket, hogy tudjanak áldássá lenni azok számára, akik meghallják a te hívásodat, és átadják neked az életüket, de nem tudják azt, hogy mit jelent a hívő élet, és mit jelent helytállni a kihívásokban. És Urunk, eléd hozzuk a világot is. Annyira nyomasztó hallgatni a híreket a sok-sok háborúról, katasztrófáról, nyomorúságról, üldöztetésről. Kérünk, Urunk, hogy cselekedj, adj megoldást, adj békességet, adj erőt azoknak, akik ezekben benne vannak, és nekünk is adj alázatot, hogy el ne bizakodjunk azért, mert most éppen a mi életünkben nincsenek ilyenek. Kérünk, Urunk, add, hogy minden, ami történik, hadd legyen valóban olyan, ami rád mutat, és hozzád visz embereket, minket is. Urunk, így hozzuk eléd imádságainkat, és így hozunk eléd mindent, ami a mi szívünkön van, amikor az Úr Jézustól tanult imádságban foglaljuk össze. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Végezetül vegyétek az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd és adjon te néked békességet. foglaljunk helyet, és folytassuk a megkezdett éneket.
Áldott hetet kívánok a testvéreknek, erős Fáradó Istenünk!